János első levelének ből, a 4. fejezetből a 20. verset fogom felolvasni. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, és gyűlöli a maga testvérét, hazug az, mert aki nem szereti a maga testvérét, akit lát, hogyan szeretheti Istent, akit nem lát? Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, drága atyánk, a te fiad, ami Urunk Jézus Krisztus nevében teljes bizalommal jöhetünk hozzád, tudva azt, hogy bennem minden vétkünk, bűnünk megbocsáttatott, hogy te, amikor ránk nézel, őt látod, úgy látsz bennünket megigazítva. Ismered a gyengeségeinket, erőtlenségeinket, ismered az erősségeinket, ismersz bennünket jobban, mint ahogy mi magunkat ismerhetnénk. Tudod, mire van szükségünk, milyen intésre, feddésre, bátorításra, tanításra. Köszönjük, Urunk, hogy te dolgozol bennünk. Köszönjük, hogy az az ígéretünk, hogy Krisztus visszajövetelére átformálsz bennünket, elvégzett bennünk azt a jó munkát, amit elkezdtél. Úrunk Istenünk, arra kérünk, hogy használd ezt a mai reggelt ebben a munkában. Kérünk téged Bánhegyi Gyuri testvérünkért. Kérlek, hogy add, hogy legyen ő alkalmas edényed, eszközöd arra, hogy az üzenetet, amit át akarsz adni rajta keresztül, küld el nekünk. Mindannyian ugyanazt halljuk, de mégis, ahogy mások vagyunk, és más a veled való közösségünk, kapcsolatunk, máshogy munkálkodhat bennünk. Kérlek, hogy tedd ezt számunkra személyessé, építővé, add, hogy személyesen hasson a te igéd, személyesen hasson a prédikáció a mi életünkbe. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Jézus nevében közösségben lehetünk itt előtted. És kérlek téged, Szentlélek Isten, hogy jöjj, járját bennünket, töltsd be bennünket, te add, hogy tudjunk figyelni az igére, a prédikációra, és te add, hogy magunk mögött tudjunk hagyni, és ki tudjunk zárni minden olyan gondolatot, ami nem ide való, ami visszafogna bennünket, ami megakadályozna bennünket abban, hogy épüljünk benned, hogy közösségünk legyen, hogy benned lehessünk, atyánk, és hogy belőled gazdagodhassunk. Kérlek, tedd áldottá ezt az időt. Ámen.
Kedves testvérek, idén szilveszterkor Monty nem osztott igét mindenkinek, hanem azt a felszólítást adta nekünk, hogy mindenki keressen magának olyan igét, aminek személyes mondani valója van számára, és ami alkalmas arra, hogy egy éven át útmutatóul vagy gondolkodási forrásul szolgáljon számára. Ez a vers, amit felolvastunk, az 1 János 4.20-ból, ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atya fiát, hazug az, mert aki nem szereti a maga atya fiát, akit lát, hogyan szereti az Istent, akit nem lát. Ez a vers akkoriban többször elém került, és valahogy nem tudtam kitérni erőle. Nem egy kellemes ige, mert figyelmezteti az embert, őszintességre készteti, és valahol az egész kereszténységnek, az Istennel való közösségünknek az alapját, hátterét képezi. Ahogy foglalkoztam ezzel az igével, egyre több minden jutott vele kapcsolatban eszembe, egyre terebélyesebb lett ez a problematika. Mert itt fölmerül a kérdés, hogy mi a szeretet, mi nem a szeretet, mi a gyűlölet, kik között lehet egyáltalán szeretet viszonyról beszélni, és milyen relációban, milyen kapcsolatban mit jelent ez a szeretet. Fölmerül az a kérdés, hogy baj, hogyha mindenkit nem tudunk érzelmileg szeretni? Van különbség a gyűlölet és a tartózkodás között? Vagy az ellenséges érzelem és a gyűlölet között? Kikkel tartozunk, kiknek tartozunk legfőképpen a szeretettel? És ez hogyan befolyásolja a mindennapi viselkedésünket? És ezekről a kérdésekről szeretnék egy picit beszélni. Sok igét föl fogok még olvasni, de ezt nem akartam mind az elejére bezsúfolni, és ugyanehhez a vezérigéhez fogunk visszatérni a végén. Hát először egy picit nézzük végig, hogy az Ószövetségben és az Új Szövetségben milyen fajta szeretett viszonyokról beszél az ige. Először nézzük, alapvetően a károlinak a szóhasználatát fogom átvenni, egy picit beszélek majd arról, hogy azok a héber vagy görög szavak, amiket a Károli ilyen vagy olyan módon fordít, az milyen változatokban, milyen jelentéstartalommal fordul elő, és akkor majd meg fogjuk vizsgálni, hogy a különböző viszonyokban ez a szeretet viszony mire kötelezi a hívőt, és ez hogyan nyilvánul meg. Az Ószövetségben szerepel az atyafi vagy testvér szó, szerepel a felebarát szó, ami jelenthet közeli barátot, társat, polgártársat, a másikat, tehát egy ilyen többé-kevésbé semleges jelentést. Szerepel az idegen, aki egy olyan ideiglenes lakos, akinek nincsen Izrael között öröklött joga, aki Izrael területén él, de nemzetileg nem oda tartozó. Szerepel a jövevény, a külföldi, az idegen, a migráns, aki más ország területére vándorol el, és ott él. És szerepel az ellenség, aki lehet személyes, vagy nemzeti ellenség. Ezek a kategóriák, így ahogy felsoroltam, egyre távolabbi kört írnak le az egyén körül, de a határok nem élesek. Az atyafi vagy testvér a vallási, családi és nemzeti rokonságot fedi. A felebarát ennél valamivel semlegesebb, itt már a szomszéd jelentése mellett előfordulhat a barát, sőt esetenként ezt a szót olyan értelemben is használja az ige, hogy a társ, a szerelmes társ jelentésében. Az idegen és a jövevény szavak megint mutatnak bizonyos átfedést egymással, mindkettő olyan szemét ír le, aki Izrael területén tartózkodik, ideiglenesen, feltehetőleg, vagy akár hosszabb időn keresztül, akik máshonnan jöttek és letelepültek. És hát a legnyilvánvalóban negatív fogalom az az ellenség, aki lehet személyes ellenség, vagy lehet a nemzet ellensége. Hozzáteszem, hogy ez a személyes ellenség nem jelent föltétlenül idegent. Ugye Izraelben, aki élt, az többnyire a hittestvéreivel, vagy akár a rokonságával volt körülvéve, akik között azért bőségesen lehettek ellenségek is. Az ellenség fogalmon belül az Ószövetségben, Izrael idejében volt egy különleges kategória, Kánaának azok a lakosai, akiket ki kellett írtani. A távolabbról jövő idegenek csak akkor minősültek ellenségnek, hogyha hódító szándékkal jelentek meg. Az Ószövetségben az ellenség szeretetéről kevés szó esik, de azért esik. Az egyik ilyen nagyon jól ismert ige, amit az Új Szövetség is idéz, a Példabeszédek 25. részének 21-22. verse. Mi azt mondja, ha éhezik, aki téged gyűlöl, adj neki enni kenyeret, és ha szomjúhozik, adj neki inni vizet, mert eleven szenet, azaz parazsat gyűjtesz az ő fejére, és az Úr megfizeti néked. Most ennek az indoklásában tulajdonképpen azt látjuk, hogy nem érdemes bosszút állnod az ellenfeleden, azon, aki gyűlöl téged. És most egy nagyon csúnyát fogok mondani, mert Isten jobban bosszút tud állni rajta. Tehát tulajdonképpen itt az indoklás az az, és ezt látjuk Dávid-Saul viszonyában, de látjuk sok más esetben is, különösen Dávidnál, de azért előfordul más esetben is, hogy Dávid azt mondja, én nem állok bosszút. Álljon bosszút rajtad az Isten, de én nem. Tehát itt, hogy úgy mondjam, olyan indoklást látunk, hogy nem érdemes Isten helyett bosszút állni. Ha Isten jónak látja, majd ő bosszút áll rajta, De mi ne legyünk ennek a bosszúnak az eszközei. Sőt, tulajdonképpen ezzel, hogy pozitívan viszonyulunk az ellenségünkhöz, ezzel mondhatjuk azt, hogy szinte súlyosbítjuk az ő büntetését. Na most nyilvánvaló, és ezt az előbb is említettem, hogy a gonoszok, ja igen, mert ugye ez, ugyanez a gondolat szerepel sok zsoltárban a gonoszokkal kapcsolatban, ne irigykedj a gonoszokra, mert ugye az ő sikerük ideiglenes, téged pedig majd az Isten megsegít. És a gonoszok, vagy az ellenségek bőven lehetnek felebarátok, vagy akár atyafiak is, különösen Izrael esetében, mert Izrael esetében az atyafiság, az Izraelhez tartozás nem erkölcsi kérdés, születés kérdése. Aki Izraelbe született, az része volt ennek a közösségnek. Ha tetszett neki, ha nem. Ha akarta, ha nem. Tehát a gonoszok is, és az ellenség is bőségesen előfordulhatott az atyafiak vagy a fele barátok között is. A példabeszédek 14-27 már egy érdekesebb vers ebből a szempontból, vagy az új szövetség fele mozdulás szempontjából. Ez azt mondja, hogy mikor elesik a te ellenséged, ne örülj, és amikor megütközik, ne vigadjon a te szíved. És ennek az indoklásában pedig már az szerepel, hogy hát, ha ez Istennek nem tetszik, és elveszi arról az ítéletet, akinek az elesésén te örülsz, és esetleg rád fordítja azt. Az Abdiás könyvében konkrétan látunk erre példát Edommal kapcsolatban, aki örült Izrael elesésén, de nyilvánvalóan a figyelmeztetés nem csak az edomitáknak szól. Ez Izraelnek, vagy az egyénnek pontosan ugyanúgy szól. Ugyanebben a szellemben szólt már a törvény is, a 2 Mózes 23.4-ben, amikor azt írja, ha előtalálod ellenséget, eltévedt öklét vagy szamarát, hajtsd vissza néki. Tehát itt arra figyelmeztet az ige, hogy jobb, hogyha, még ha nyilvánvaló is, hogy a másik ellenséges velünk szemben, nem érdemes Isten helyett az igazságtételt a saját kezünkbe venni. Na most, hogyha tovább mozdulunk a kimondott ellenséges viszonyoktól a semlegesebb kategóriák felé, és megnézzük az idegen vagy jövevény kategóriát, akik közé nem tartoznak Kánaánnak a benszülöttjei, ott nem csak, hogy nem ellenséges, hanem kimondottan barátságos a törvény is. Például a 3 Mózes 19.34-ben ezt írja az ige. Olyan legyen nektek a jövevény, aki nálatok tartózkodik, mintha közületek való benszülött volna, és szeressed azt, mint magadat, mert jövevények voltatok Egyiptom földjén. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Ez már tulajdonképpen a fele barátnak kiáró szeretet, szeresd, mint magadat. Ehhez persze azt is hozzá kell tenni, hogy az a jövevény, aki Izrael területére jött, és ezt is a törvény sok helyen leírja, annak alkalmazkodnia kellett a mózesi törvényhez. És az 5 Mózes 10.18-ban Isten figyelmeztet arra, hogy ennek a parancsnak a betartását önmaga ellenőrzi, és ő szolgáltat igazságot, hogyha valaki vétellene. Ezt írja. Igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek, szereti a jövevényt, adván neki kenyeret és ruházatot. És ennek az indoklásában az az együttérző tapasztalat kell, hogy jelen legyen, amit az 5 Mózes 10.19 ír le. Szeressétek azért a jövevényt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén. Tehát Izraelnek a történetében, a múltjában benne van mindaz a tapasztalat, hogy milyen jövevényként idegen uralom alatt élni. És erre kell emlékeznie akkor, amikor ő maga szembesül az idegenekkel vagy jövevényekkel. Vannak persze olyan esetek is, ahol a bent lakó idegen és az atyafi között is különbséget tesz az ige, például a kamatszedés vagy a tartozás behajtása esetében. Az 5 Mózes 15.3-ban ezt olvassuk. Az idegenen hajtsd be, de amid a te atyád fiánál lesz, engedje el néki a te kezed. Na most itt nem világos, hogy bent lakó idegenről, vagy beköltözött idegenről, vagy esetleg másút lakó idegenről van szó, de jó okunk van feltételezni, hogy a bent lakó idegenekről van szó. A fele barát atyafi kategóriák esetében, amelyek, mint már korábban mondtam, nem válnak el élesen egymástól, általánosságban a zsidóknál is az úgynevezett aranyszabályt alkalmazták, ami úgy fogalható össze, hogy azt tedd mással, amit szeretnéd, hogy veled tegyenek, vagy ne tedd mással azt, amit nem szeretnéd, hogy mások veled tegyenek. Ez az igazság, ez nem csak a zsidók között volt ismert, például Jézusnak a kortársa Hillel rabbi is leírja ezt az általános elvet, de ez megjelenik más vallásokban is, konfucianizmusban, buddhizmusban, más vallásokban is. Tehát ez egy, hogy mondjam, általános etikai alapelv. Ezt Jézus maga is idézi a 3 Mózes 19.8-nak egy vers részletét, ami így szól, bosszúálló ne légy, és haragot ne tartsat a néped fiai ellen, hanem szeressed fele barátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr. Ezt annyira fontosnak tartották, hogy közismert, hogy az Isten szeretetét előíró parancsolat mellé másodikként tették ezt oda. Most egyébként az egész alkalom alatt, amikor a szeretetről beszélek, erre a második körre koncentrálok, mert az egy külön teljes szolgálatot igényelne, hogy az Isten igéje, Isten törvénye iránti szeretetről beszéljünk. Az egy külön nagyon fontos téma. Na most a kölcsönösség azért lebomlik sok nagyon konkrét dologra, és ez egy, mondjuk úgy, hogy osztálytársadalomban, vagy különböző pozícióban levő emberekből álló társadalomban, ez bizony sokszor nem egy könnyen betartható törvény. Most csak felolvasok egy párat a mózesi törvényből, aztán majd még a profétáktól is. 2 Mózes 22-26-ban írja az ige, ha zálogba veszed a te felebarátod felső ruháját, naplemente előtt visszaadd azt neki. Aztán 3 Mózes 19-13. A te felebarátodat ne zsarold, se ki ne rabold. A napszámos bére ne maradjon nálad reggelig. Aztán 3 Mózes 25-35. Ha a te atyád fia elszegényedik, és keze erőtlenné lesz melletted, segíts meg őt, akár jövevény, akár zsellér, hogy megélhessen melletted. Tehát itt az atyafi nem csak a nemzetbeli társra vonatkozik. 3 Mózes 25-36. Ne védj tőle kamatot vagy uzsorát, hanem félj a te Istenedtől, hogy megélhessen melletted a te atyád fia. 5 Mózes 15-7. Ha mégis szegényé lesz valaki a te atyád fiai közül, valamelyikben, a te kapuid közül a te földeden, amelyet az Úr, a te Istened ad neked, ne keményítsd meg a te szívedet, se zárjad kezedet a te szegény atyád fia előtt. Tehát itt kimondottan a szociális különbségek hívja fel a figyelmet, hogy akkor is atyafi, hogyha zsellér, akkor is atyafi, hogyha jövevény, akkor is atyafi, hogyha szegény, és mindig Istenre történik hivatkozás. Azért tedd, mert félt a te Istenedet. Akiről tudjuk, hogy igazságot szolgáltat az árvának, az özvegynek, szereti a jövevényt, adván neki kenyeret és ruházatot. Aztán ugyanez a gondolat előfordul, most csak a Zakariásból olvasok föl két verset. Zakariás 7.9 mondja, így szól a seregeknek ura mondván, igaz ítélettel ítéljetek, és irgalmasságot és könyörületességet gyakoroljon ki az ő fele barátjával. Zakariás 8.17-ben. És senki ne gondoljon az ő szívében gonoszt az ő fele barátja ellen. A hamis esküvést se szeressétek, mert ezek azok, amiket én mind gyűlölök, így szól az Úr. Itt is, és majd még a későbbiekben felolvasott versekben is látni, a hazugság. Az őszinte beszéd, az hátsó szándék nélküli, a megtévesztés szándéka nélküli beszéd. Nagyon fontos. Erre azért nem árt fölhívni a figyelmet, mert minden manipuláció, propaganda, a hazugság, tömény tartalma. Ebben nem akarok részletesebben belemenni, csak azért nem árt, hogyha ezekre odafigyelünk. A törvény határozottan tiltja ebben a mondjuk úgy semleges körben az atyafinak, a felebarátnak a gyűlöletét, becsapását, megcsalását, és különösen megtorolja, hogyha ez gyilkossághoz is vezet. Itt is felolvasnék néhány igét. 3 Mózes 19.17. Ne gyűlöld a te atyád fiát szívedben. Fedd meg a te felebarátodat nyilván, hogy ne viseljed az ő bűnének terhét. Ez egy olyan reláció, ami nyilvánvaló erkölcsi tartalmú, vallási tartalmú, tehát hogyha valami nem tetszik a másiknak a viselkedésében, pontosabban fogalmazok, ha úgy látjuk, hogy az illető elfordult Istentől, vagy Isten ellenére cselekszik, akkor nem a gyűlöletnek kell nőni bennünk, hanem nyíltan meg kell feddeni az atyánk fiát. Aztán a 3 Mózes 19.11. Ne orozzatok, se ne hazudjatok, és senki meg ne csalja az ő fele barátját. Ez már ahhoz a témához tartozik, amit előbb említettem. Az őszintesség, a nyíltság, a hátsó szándék nélküliség. Aztán, hogyha a gyűlölet gyilkosságban csúcsosodik ki, a 2 Mózes 21.14 nagyon kemény dolgot mond. Ha pedig valaki szándékosan tör fele barátja ellen, hogy azt orvul megölje, oltáronról is elvidd azt a halálra. Hát ez elég egyértelmű. A példabeszédek 16-29 még egy nagyon érdekes dolgot mond el. Az erőszakos ember elhiteti az ő fele barátját, és nem jó úton viszi őt. Tehát az erőszakosságnak az egyik legfontosabb ismertetőjele, hogy a másik félrevezetésével akar uralkodni fölötte. A továbbiakban nézzük meg egy kicsit ezeket a kategóriákat az Új Szövetségben. Itt egy picit egyszerűbb dolgunk lesz, mert itt az idegen és a jövevény kifejezésnek az az értelme, ami Izrael esetében megvolt, nem jelentkezik, vagy nem úgy jelentkezik. Erről egy pár szót azért szeretnék szólni. Istennek két nagy üdvösségi háztartása van. A test szerinti nép, ahova születéssel lehet bekerülni, senki nem kérdezi, hogy akar-e valaki tag lenni, és akikkel Istennek valamilyen terve van. Ami megbicsaklik, és aztán majd visszatér rá az üdvtörténet legvégén. És van Istennek egy szellemi népe, aminél nem a testi származása fontos, ahová döntéssel kerülünk be, ahova nem lehet beleszületni fizikai születéssel, és amelyiket az összes népből, beleértve a zsidókat is, kihív Isten, és egy új népet alkot, ahol a válaszfalak le vannak törve. Abban megint nem akarok most külön belemenni, mert az egy külön alkalmat igényelne, hogy az egyik legnagyobb tévedése a kereszténységnek a nemzeti elv és a kereszténységnek az összekeverése. Ugyanis ebben az üdvtörténeti időszakban, a kegyelmi időszakban nincs görög, nincs szkíta, nincs zsidó, hanem Istenben újjászületett emberek népe van. Ahol, amelyik viszony, erre majd vissza fogunk még térni, felülírja a családi kapcsolatokat, felülírja a nemzeti kapcsolatokat, felülírja az anyagi érdeket, és még nagyon sok minden mást. Tehát itt tulajdonképpen maradunk a atyafi, testvér és a felebarát kifejezéseknél az Új Szövetségben. Az Új Szövetségben használtad atyafinak vagy testvérnek fordított szó, az adelfosz, ugyancsak keveri a családi, nemzeti és vallási testvériséget, vagyis mind a három vonatkozásban ugyanaz a szó szerepel, és megvan a felebarát, a plészion kifejezés, amely jelenthet barátot is, de Jézus ezt bizonyos értelemben kiterjeszti minden embertársunkra. És természetesen létezik az ellenség szó is, az ektrós, aki lehet személyes ellenség, és hát a zsidók számára a megszállók voltak ilyen ellenség, Jézus és az apostolok számára pedig a hit ellenségei is. Megint menjünk kívülről befelé. Mit mond az új szövetség az ellenség szeretetéről? Itt túllép azon a szemléleten, amit az Ószövetségben látunk, hogy azért ne álljunk bosszút, azért tegyünk jót az ellenségünkkel, mert az Istennek egy még erősebb ítéletét váltja ki az ellenfelünkön. Itt Jézus két helyen is, ugye a hegyi beszédből idézzek, a Máté 5.44-ben, ahol ezt mondja, én pedig ezt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. A Lukács 6.27-ben pedig ezt mondja, de nektek mondom, akik engem hallgattok, szeressétek ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. Hát ugye ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, és azért itt egy kicsit meg kell vizsgálni, hogyha konkrétan Jézusnak és az apostoloknak a tetteit látjuk, hogy ez miben nyilvánul meg. Ugyanis itt szerintem ott szoktunk eltévedni, hogy itt úgy gondoljuk, hogy ez valami emelkedett érzést kell, hogy jelentsen az ellenségeinkkel szemben. Úgy kell szeretni őket, mint a saját gyermekünket, vagy a testvéreinket. Jézus és az apostolok kétfajta ellenséggel találkoztak. A világi hatalommal és a vallási hatalommal, ahová főleg az ellenségeik tartoztak. És két olyan esetet ismerünk a Szentírásból, ahol valaki az őt megölőkért imádkozik, az egyiket biztos mindenki fejből mondja, a Lukács 23.34-ben, Jézus pedig mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ezt azokra a római katonákra mondta, akik őt megfeszítették. És nyilvánvaló, hogy ebben az esetben az indoklás igaz, mert ezek a római katonák szerintem majdnem semmit, vagy nagy valószínűséggel majdnem semmit nem tudtak Jézusról. Ítélet végrehajtók voltak. Hogyha tovább menjünk Pilátus személyére, ott egy kicsit bonyolultabb a helyzet, mert Pilátusnak több ismerete, lényegesen több ismerete, sőt, Istentől jövő instrukciói vagy ismeretei voltak Jézusról, ugye álmában a felesége, amit látott, mert sok minden volt, jele volt annak, hogy ő tisztában volt azzal, hogy Jézus nem bűnös. És tisztán politikai számításból kiszolgáltatta a népnek, mert tudta azt, hogy nagyobb balhé lenne abból, hogyha nem tenné meg. És ennek ellenére Jézus még mindig mást mond a Pilátus felelősségéről, János 19.11-ben van ez a rész, felele Jézus, semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Nagyobb bűne van azért annak, aki a te kezedbe adott engem. Tehát Jézus még itt is disztingvál. A másik olyan eset, ahol őt megölőkért imádkozik valaki, az apostolok cselekedeteiben Istvánnak a megkövezése, amelyik Apcsel 8.60-ban olvassuk, térdre esvén pedig nagy fennszóval kiállta, Uram, ne tulajdoníts nekik e bűnt, és ezt mondván elaludt. Tehát itt még csak azt sem lehet mondani, hogy nem olyanokról lett volna szó, akik tudatlanságból cselekedtek. Itt olyan emberek hajtották végre az ítéletet, akik előtte Istvánnak a teljes bizonyságtételét végighallgatták. Látták, hogy olyan az arca, mint egy angyalé, és a hókat csikorgatva rárohantak, és megölték. És ezekért az emberekért is tud imádkozni. Ugyanakkor viszont azt is lássuk, hogy Jézus és az apostolok életében sok konfliktust látunk leírva, a világi hatalommal is, kevesebbet, de a vallási hatalommal különösen. És itt a következő magatartást látjuk. Az apostolok is, Jézus is elismeri a világi hatalmat, a fizikai hatalmat, de ugyanakkor nagyon világosan látja azokat a határokat, hogy mire van feljogosítva a világi hatalom, és mire nincs feljogosítva. A másik, ahol ugyancsak egy nagyon világos különbségtételt lehet látni, a világi hatalom funkciójának kiáró tisztelet, és az azt gyakorló ember erkölcsi minősége iránti tisztelet közötti nagyon éles különbségtétel. Emlékezzünk csak arra például, amikor Herodesról beszélnek Jézusnak a Lukács evangéliumában, és azt mondja, mondjátok meg annak a rókának. Pontosan tisztában volt Herodesnek az erkölcsi minőségével, és ezt nem is nem rejtette véka alá. Azt is Jézus mondja, ez nagyon közismert idézet, hogy ugye adót fizessük meg a császárnak, az az övé. De amit az Istennek tartozunk, abban ne szóljon bele. Tehát, és ez nyilvánvalóan nem azt jelentette, hogy Jézus nem szerette ezeket az embereket. Szerette. De ugyanakkor ez nem az a szeretet, amit a tanítványai iránt érzett, és amit kifejezett. És ez csak egy-két példa a világi hatalommal való konfliktusról, amit, mint mondtam, és amit az előbb föl is olvastam, hogy a nagyobb bűne van annak, aki a te kezedbe adott engem, Jézusnak igazi konfliktusa nem a világgal volt. Jézusnak igazi konfliktusa a hamis vallásossággal szemben volt. Amelyik hamis vallásosság kétségtelenül isteni kijelentésre támaszkodott, onnan indult, de később attól elfajult, elhagyta, nem engedelmeskedett neki. A vallási hatalommal kapcsolatban éles ellenállást tapasztalunk. Akár az apostolok részéről, akár Jézus részéről. Mit tesznek? Világosan kimondják feléjük az igazságot, ami azokat sérti. Hirdetik az ítéletet feléjük. Ez sértő és az illetőre nézve veszélyes tevékenység, hiszen a vallási hatalom már akkor is szorosan össze volt vonódva a világi hatalommal, és megtorolta azokat a dolgokat, amiket nem tartott helyesnek. Tehát kifejezik, ugye Pál apostol mondja ezt egyszer a közéjük befurakodott áltestvérekkel kapcsolatban, hogy ezeknek egy pillanatra sem adtuk meg magunkat. Tehát az olyan kérdésekben, amik az Istennel való közösségre tartoznak, sem a világi hatóságnak, sem a valamikor isteni megbízással induló, de attól elforduló vallási felsőbbségnek nincsen hatalma, nem rendelik alá magukat. Ezt adott esetben Péter ki is fejti, amikor ugye megtiltják neki, hogy hirdesse az igét, ne haragudjatok, vizsgáljátok meg. Istennek kell engedelmeskedni, vagy nektek kell engedelmeskedni. Tehát ennyit az új szövetségben az ellenségekkel szembeni magatartásról. Menjünk tovább. A kölcsönösség, a felebarát szeretet vonatkozásában. Többször előjön, egy pár verset majd föl is fogok olvasni, ahol az a összegző vélemény jut kifejezésre, hogy tulajdonképpen a szeretet a törvény betöltése. Róma 13:8-ban. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti fele barátját, a törvény betöltötte. Aztán Róma 13:10. A szeretet nem illeti gonosszal a fele barátot. Annak okáért a törvénynek a betöltése a szeretet. Aztán a Galata 5:14. Mert az egész törvény egy igében teljesedik be, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. És a Jakab 2:8. Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az írás szerint, szeresd fel a barátodat, mint te magadat, jól cselekeztek. Tehát itt tulajdonképpen ugyanott vagyunk, mint az Ószövetségben, az ellenséggel szemben nem állunk bosszút, imádkozunk értük, de ugyanakkor nem is engedünk nekik azokban a dolgokban, amihez semmi közük. Van a semleges, mondjuk úgy felebaráti szeretet, amelyik egy általános kölcsönösségre épül, és végül van az a szeretet, ami tulajdonképpen a testvérek iránti szeretet. Ez az új szövetségben nagyon sokszor az egymás iránti szeretet kifejezésével jelenik meg, ahol nyilvánvalóan hívőknek beszél. Tehát az egymás ott a testvér-testvér relációt fejezi ki. Na, itt már semmilyen korlát nincsen, sőt, itt többről, sokkal többről van szó, mint kölcsönösségről. Itt is felolvasok egy pár igét. János 13:34. Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Tehát itt már azt az isteni szeretetet kéri számon, írja elő, javasolja, teszi lehetővé Jézus, amit az újjászületés biztosít. Aztán a János 5:13-ban nagyon sokszor idézett ige, nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. És arról is nagyon sokszor beszéltünk már itt is, mások is, kisebb alkalmakon is, hogy ez nem föltétlenül mártírságot jelent. Ez azt jelenti, hogy az életem föl van áldozva, hogy úgy mondjam, másokért. Aztán a János 17:26. Én megismertettem velük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Tehát itt is. Az Isten és Jézus közötti szeretet megy tovább a testvérek fele. Róma 12:10. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Tehát ez már nem semlegesség. Ez nem egyszerűen elviselés. Ez azt jelenti, hogy egymást, tehát igyekezni kell, hogy úgy mondjam, a szeretet kifejezésére a testvérek iránt. Ugyanakkor viszont reális, Efezus 4:2, teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel elszenvedvén egymás szeretetben. Tehát ilyen is van. Erre majd még egy picit visszatérek. Amikor a szeretet abban nyilvánul meg, hogy elszenvedjük a másikat. Aztán az Efezus 4:25, ez megint az őszinteség irányába tett lépés vagy felszólítás, azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot ki az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Tehát itt a fele barát szó szerepel, de nyilvánvalóan testvéri közösségről van szó. Az egymásnak tagjai vagyunk, ugye ez a Krisztus testén belüli viszont jelzi. Aztán az 1 Péter 4:8. Mindennek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre, mert a szeretet sok vétket elfedez. Tehát itt is az derül ki, hogy bizony itt vannak vétkek, amiket el kell fedezni, és ennek az elfedezésére van szükség a szeretetre. És végül egy János 3:16, ahol megint az élet odaadásáról van szó, arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta érettünk. Mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. És akkor most nézzünk meg még egy, most már ígérem nem leszek, nem tartok sokáig, nézzük meg azt, hogy mi van akkor, hogyha az, akifelé a szeretetet gyakorolnunk kell, többféle kategóriába is beleesik, és menjünk bele a legkellemetlenebbe. Mi van, hogyha a testvérem az ellensége? Ha most valaki azt mondja, hogy ilyen nincs, az vagy naív, vagy nem őszinte. Tudomásul kell venni, hogy van egy emberi természetünk. A másiknak is van egy emberi természete. És vannak bizonyos személyiség típusok, amilyennek Isten megteremtett bennünket, amik bizony nem férnek össze. És erre lehet azt mondani, hogyha mindenkiben Isten mindazt elvégezhette volna, amit majd az ő visszajövetelére elvégez, akkor ezek a súródások eltűnnének, de még nem tartunk ott. Tehát Gondoljunk például arra, hogyha egy testvér-testvér kapcsolatban az a helyzet lép föl, hogy az egyik testvér emberi, testi, vagy pusztán pszichikai, tehát lelki és nem szellemi eszközökkel próbál uralkodni a másikon. Nem könnyű elviselni. Szeretet ilyenkor az, hogyha engedünk ennek az óemberi törekvésnek. Ugye az első lépés az, amit az Efezus 4.2 is említett, hogy szenvedjük el egymás szeretetben. Pozitív érzelemről itt van itt szó? Nem. Nem föltétlenül. Nem arról van szó, hogy lángolok a másikért. De arról, hogy visszafogom magamat, hogy önfegyelmet gyakorolok, hogy tudatos döntéseket hozok, a feszültséget inkább belül próbálom lerendezni, arról szó lehet. Szükségszerű, hogy az ilyen viszony egy életen át kitart? Nem. De előfordulhat. Tehát nem lehet arra gondolni, hogy ha én jó szándékkal vagyok a másik felé, az föltétlenül meg fog változni. Tehát, hogy adott esetben az a szeretettel való elhordozás nem fog az egész életen tartomára kinyúlni, vagy eltartani. Most ezt nem mondom, hogy föltétlenül a másikban van mindig a hiba. Lehet, hogy én nem engedek valamiben, amiben kellene. De ettől még a tény marad. Nem bűn az önmagában, hogyha vannak hozzánk közelebb álló és tőlünk távolabb álló testvérek. Szoktam azt is mindig mondani, ezt a hasonlatot. A Korintusi levél írja, hogy a Krisztus teste az egyház olyan, mint Krisztus teste. Na most a testben is vannak olyan izmok, amelyek feltétlenül ellentétesen működnek. Egyik összehúzódik a másik elernyed és fordítva. Enélkül nem mozogna a karunk. Most mind a kettő meghúzódna, akkor görcsbe állna a kezem, hogyha pedig mind a kettő elengednek, akkor összeesnék, mert nem tudnám megtartani magamat. Tehát igenis egy gyülekezetben vannak emberek, akik akkor kapják fel a fejvizet, amikor a másiknak a legkellemesebb, és fordítva. Erre föl kell készülni. Nem abban van az igazság, nem a karmozgató, húzó vagy elernyedő izomban van az igazság. Az igazság az abban van, hogy a kar mozog. Ugyanígy tudomásul kell venni, hogy egy gyülekezet életében, tehát az ellentét, egymással ellentétes működése a személyiségeknek az önmagában nem bűn. Az a kérdés, hogy ebből mi lesz. Egy görcs lesz, rángatódzás lesz, vagy pedig egy összhang. A fő Krisztus. Mi a tagok vagyunk. Mi működünk úgy, ahogy működünk. El kell viselnünk azt, hogy a másik másképp működik, mint mi. De ez benne van Istennek a tervében, hogy nem egyforma emberekből építi fel a gyülekezetet. Amit viszont egyértelműen tilt az ige, az az, hogy a testvéreket gyűlöljük, vagy ne szeressük. Itt is felolvasnék még két igét. Egyik az 1 János 3.14. Mi tudjuk, hogy által mentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Aki nem szereti az ő atya fiát, a halálban marad. Súlyos dolog ez. És hát a kiinduló ige, amit felolvastam, az 1 János 4.20. Ha azt mondja valaki, szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atya fiát, hazug az. Mert aki nem szereti a maga atya fiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Most itt elkezdhetné az ember a nyelvészkedést, mert ugye tudjuk azt, hogy Isten is kijelentette, hogy Jákobot szerettem, és ahogy pedig gyűlöltem, és akkor szépen megmagyarázzuk, hogy hát ez csak annyit jelent, hogy jobban szerette a Jákobot, mint az Ésaut. De hogyha ezt tennénk, akkor egyrészt kiátszolánk az egyik igét a másik ellen, másrészt pedig úgy tennénk, mintha nem értenénk pontosan, hogy miről beszél itt az ige. Mert ez ugyanaz, mint amikor a farizeus visszakérdezi Jézusnak, hogy de hát ki az én atyám fia, és meg kell hallgatni a szamaritánusról szóló példázatot. Tehát amikor ki akarunk bújni Isten igéjének a hatása alól, akkor kezdünk ilyen manőverekbe. Jobb, ha megértjük, hogy mit sugallnak ezek az igék. Meg kell ítélni magunkat akkor is, hogyha türelmetlenek, szeretetlenek, bosszúvágyók vagyunk a többiekkel szemben, különösen a testvéreinkkel szemben, de akár az ellenségeinkkel szemben is. Ne álljunk bosszút magunkért, ha módunk van rá, inkább fizessünk jóval. Ugye ezt is Pál apostol is mondja. A velünk azonos helyzetben levő embereknél ne helyezzük mások elé a saját érdekeinket vagy akaratunkat. A testvérekkel kapcsolatban nyugodtan beleadhatunk mindent, de legyünk fölkészülve arra, hogy nem mindig részesülünk pozitív fogadtatásban. Lehet, hogy lesznek olyan testvérek, akikkel a szeretetben való elhordozás is megpróbáltatást jelent számunkra. Ne próbáljunk érzelmet kicsiholni magunkból ott, ahol az ige ezt nem írja elő. És ne tévesszük össze a szeretetet azzal, hogy engedünk mások, hívők vagy hitetlenek erőszakos nyomulásának ott, ahol meg kellene állnunk a hitben, és vállalni az ezzel járó sodródásokat. Adjon Isten bölcsességet, őszintességet és útmutatást, hogy mindezekben a kérdésekben megálljunk. Amen. Imádkozzunk. Uram, én azt köszönöm neked, hogy te végtelen szeretettel szerettél minket, akkor is, hogyha ebbe a szeretetbe sokszor a keménység, fenyítés is belefér. Köszönöm, Uram, hogy te a te végtelen szeretetedet kimutattad abban, hogy a fiadat adtad értünk. Köszönjük, Urunk, hogy az újjászületés, a benned való hit, a te váltságod elfogadása legalább elvben, de sokszor gyakorlatban is lehetővé teszi számunkra, hogy részesedjünk abban a szeretetben, ami az Úr Jézus és te közted megvolt. Uram, add, hogy tudjuk magunkat megítélni mindenben, amikor gyűlölet, áskálódás, neheztelés van a szívünkben mások felé. Adj erőt, amikor el kell viselnünk magunkat és másokat. És add, Uram, hogy növekedjünk a te szeretetedben. Amen.